Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk elején fennállva a 96. Zsoltár első versét énekeljük. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 164. dicséret mindegyik versének éneklésével. A 164. dicséretünk első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Ézsaiás próféta könyvének 43. fejezetében, az első 21 versben.
Előtte még két verset hadd olvassak, hogy a de érthető legyen. Kiengedte meg, hogy kifosszák Jákobot és kirabolják Izraelt? Vajon nem az Úr, aki ellen vétkeztünk? Nem akartak útjain járni, és nem hallgattak tanítására. Ezért zúdította rá haragjának hevét és a háború tombolását. Lángolt körülötte, de nem értette, égette őt, de nem szívlelte meg. De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szedát, Szebát adom helyetted, mivel drágának tartalak és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom Északnak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld széléről, mindenkit, akit rólam neveztek el, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Jöjjön egybe minden nép, jöjjenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani, és tudtunkra adni, hogy mi volt régen. Állítsák elő a tanukat, bizonyítsák igazuk, hogy aki hallja, azt mondja rá, úgy van. Ti vagytok tanúim, így szól az Úr, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valami idegen Isten. Ti vagytok tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki másíthatja meg. Ezt mondja az Úr, megváltótok Izrael szentje. A ti érdeketekben küldök Babilonba, letöröm az összes zárat, a káldeusok pedig jaj veszékelnek. Én, az Úr vagyok a ti szentetek, Izrael teremtője, a ti királyotok. Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vizen át, aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek fel többé. Elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton törődjetek. Tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok, még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem. A sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népet, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. Értek testvéreik, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, édesatyánk Jézus Krisztusért, köszönjük, hogy hordozod életünket, erősített hitünket napról napra. Köszönjük az elhangzott ígéretet. Köszönjük, hogy drágának tartasz, hogy fiad életét adtad értünk, édesatyánk. Köszönjük, ha már elhittük, hogy megváltottál. Könyörülj azokon, akiknek a szívében még nincs, vagy még nem teljes a bizonyosság e felől. Kérünk, ma is végezd a te áldott munkádat a szíveinkben. Látod és ismersz, hogy milyen akadályai vannak annak, hogy teljesen vakon rábízzuk magunkat a te szavadra. Kérlek, segíts, hogy ne másokra mutogassunk, hanem nyisd meg szívünket és szemünket, hogy meglássuk és megfogalmazzuk az akadályokat. Köszönjük, hogy szól a te igéd, hogy lehet venni ma is tőled szemgyógyító írt, hogy láthassunk. Ments meg az öncélú nosztalgiázástól, mintha te csak a múltban tettél volna csodát. Adj hitet, hogy kilépjünk a kényelemből, és járjunk veled, igéd szerint akár vízen, folyókon, vagy tűzben is. Köszönjük, hogy erősíteni akarod gyönge hitünket. Köszönjük, hogy te vagy egyedül a szabadító Isten. Könyörgünk, eleveníts minket, hogy napról napra éles helyzetekben is elhiggyük ezt. Kérünk, fogadd el szívünk készségét, hogy szeretnénk most rád figyelni, amit te mondasz, Istenünk, az legyen lelkünk életben tartója. Köszönjük, Uram, hogy itt mindenkit a te dicsőségedre alkottál. Segíts minket, hogy mindvégig higgyük, tudjuk és akarjuk ezt. Szólj hozzánk ma is lelked által, úgy, ahogy csak te szólhatsz. Istenünk, ne a bűneinkre néz, hanem a szükségünkre, Krisztusért. Amen.
Bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük, és nincs meg bennünk az ő igéje. Az ige hirdetésre készülve a 165. dicséretünk 5. versét énekeljük. Egyszerűbbé formálj belső lelkiképpen, így kezdődik az 5. vers. Istennek az az igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Máté evangéliumának 9. fejezetében, a 14. verstől a 17. versig. Akkor oda mentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték, miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik, gyászolhat-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás tovább szakítja a ruhát, és még nagyobb lesz a szakadás. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped, a bor is kiömlik, a tömlő is tönkre megy, hanem új bort új tömlőbe töltenek, és akkor mindkettő megmarad. Kedves testvérem, nem olyan régen, egy hónappal elkezdett rendetlenkedni a számítógépem, ami nem is volt olyan nagy csoda, hiszen már régebbi konstrukció volt, elavult a rendszere. Eljött egy pont, amikor már nem lehetett javítani, nagyon lassúvá lett, és nem azt tette, amit kértem tőle. Egészen új rendszert kellett vásárolni. Nem terveztem én be ezt a beruházást, de hát kénytelen voltam megtenni, mert az újat nem lehetett beépíteni a régibe. Két hete pedig az történt, hogy hát le kellett utaznunk Jászberénybe. Édesanyja volt lakásában, hogy összepakoljuk, mert ha eladásra kerül a sor, akkor már lehessen eladni. Tehát nehéz volt az ott töltött két nap, úgy emlékszem, nagyon sírosra sikeredett, mert ugye minden tárgyat meg kellett fogni, el kellett dönteni, hogy most mi legyen vele, kidobjuk, megtartsuk. vagy éppen elajándékozzuk, áthozzuk-e az új lakásba, és nagyon fájó szívvel kellett azt tudomásul vennem, hogy túl sok mindent nem tudok áthozni, csak pár darabot. Meg kellett válni a régitől, mert nem tudom átmenteni. Még akkor sem, hogyha ezernyi emlék köt hozzá, nem tudom átmenteni. Akár akarom, akár nem, el kell engedni, ki kell engedjem a régieket a kezemből. Ez a mai felolvasott történet szerves része az előző vasárnapinak. Akik itt voltunk, emlékszünk rá, milyen erővel szólt az ige, hogy az Úr Jézus Krisztus ott ül Máténál, a vámszedőnél, egy asztalnál vele és bűnös barátaival, hogy örömnap volt ez a mennyben, mert egy bűnös ember megtért, felváltotta a vámszedő asztalt Krisztus asztalával. Igen, ám csak, hogy ott vannak az ellenlábasok, a farizeusok is, és ott vannak Keresztelő János tanítványai, akiknek nagyon nem tetszik ez a vendégség. Őket nem Máté érdekelte, az eszükbe se jutott, hogy örvendezzenek, hanem az fájt nekik, ahogyan ők örvendeznek, hogy szabadon, boldogan. Keresztelő János szigorú aszkéta próféta volt, tevesző ruhában, derekán bőrövvel, sáskát és erdei mézet evett, dörgedelmesen hívta az embereket a megtérésre, a farizeusok is hetente legalább kétszer böjtöltek. Máté házában meg ugye ehhez képest ott dőzsölnek, esznek, részegítő bort isznak, és Jézus nem vonja őket kérdőre, nincs dörgedelmes prédikáció, helyette van szeretetteljes asztalközösség, megbocsájtás, befogadás. És mi az, hogy mi böjtölünk, ti pedig nem böjtöltök, ti ünnepeltek. Ugye ez a hagyomány, nekünk ezt meg kell tartani, ezt kell tenni, mi is ezt tesszük. Ti miért nem azt teszitek, amit tőletek mi elvárunk? Tehát ott Máté házában összeütköznek a tradíciók, összeütközik a régi és az új. És igazából nem is a bőjt a kérdése ennek az ige szakasznak, hanem ahogy Máté házában találkozik a régi és az új, az evangélium és a törvény, a tradíció, a vallásos hagyományok és maga az élet. Még jó, hogy a farizeusok Jézusnak teszik fel ezt a kérdést, és nem a frissen megtért Máténak, és Jézus válaszol nekik erre, visszakérdez tőlük, hogy gyászolhat-e a nász nép, amikor velük van a vőlegény. Mi gyakran esünk abba a hibába, hogy embereknek tesszük fel számon kérő kérdéseinket, hogy ezt miért így teszed, meg miért úgy teszed. Gyakran a friss embereknek, akik éppen nem olyan régen tartoznak hozzánk, vagy nem olyan régen tértek meg, és nem is tudják még erre a választ, csak azt érzik, hogy valaki beléjük szúrt, vagy piszkálódik. Tehát ha valami bekérdésünk van, hát először álljunk oda Isten elé, először őt kérdezzük, hogy Istenem, hogy is van ez, nem értem, bennem összeütközik, amit tapasztalok, azzal, amit eddig megéltem, vagy amit eddig gyakorolok. Hogy van ez? Jézus képes beszédbe válaszol nekik, amiben ő maga a vőlegény, a megtért hívő pedig a mennyasszony. És Máté is annak örvendezik, hogy végre megtalálta az igazi közösséget, végre visszatalált magához, az atyához, megtalálta a messiást, megtalálta az életet, újat kezdhet, és ennek csak örülni lehet. Tehát Máté lelke felszabadult a megkötözöttségek alól, már nem fogja az anyagiaknak, már nem fogja eddigi életének, nem köti a vámszedő asztala. Hát persze, hogy ünnepel, boldog, felszabadult. És ez az ünneplés, ez nem az az erezd el a hajamat ünneplés, ahogy ma lehet látni esetleg, hogy fiatalok hogy ünnepelnek, hogy haverok buli fanta, egyik reklámban így fogalmazzák ezt meg. Itt ez egy olyan ünneplés, ahol az Úr Jézus van középen, benne, közéjük elérkezett az Isten országa. Tehát velük van a vőlegény, az ő népével, a mennyasszonnyal, és akkor nincsen helye a böjtölésnek. Tehát Máté házában a régi és az új összeütközött, mert Jézus Krisztus teljesen újat hozott. Nem törölt el a régit, sőt inkább ő volt az, aki a régi törvényt maradéktalanul betöltötte, újra értelmezte, megtöltötte lélekkel, de teljesen újat hozott az életével. Mert hogy Jézus Krisztus az életét adta értünk, hogy kiengeszteljen minket az atyával. Tehát az ő kereszten hozott áldozata által nekünk szabad utunk lehet a mennyek országába, egyenesen az Isten színe elé. Tehát általa nekünk megkegyelmez az Isten. És az ő áldozata után már nincs szükség újabb áldozatra. Mert Jézus Krisztusban Isten gyermekeivé lehetünk, és amit elveszítettünk, azt kapjuk tőle ajándékba, csak kegyelemből, nem cselekedetekért, vagy nem azért, mert mi valamelyik törvényt is be tudnánk tölteni. És ez az evangélium, ez az új, ez szétfeszít minden régi keretet. Mint ahogyan a régire ez a jellemző, bármennyire rossz is ezt nekünk tudomásul venni, hogy a régi egyszer szétszakad, tönkre megy, egy idő után megérik a kidobásra. Mint ahogyan a régi ruhára nem lehet újból foltot varni, mert tönkre fog menni az egész, a régi is, meg az új is, és a régi tömlő sem használható fel újra, mert az új bornak a forrása szétfeszíti a tömlőt, és oda lesz a bor is, és a tömlő is. Egyszerűen újra van szükség, mert a régit már nem lehet felhasználni. Máté nem jobb vámszedő lesz azért, mert Jézussal találkozott, hanem a régit ő hátrahagyta, és tanítvánnyá lett. Tehát egy egészen új, minőségileg új élet kezdődik el, és nincs átmenet a kettő között, hanem van radikális változás, egy hátra arc a réginek. És az életünkben is újra van szükségünk, elsősorban új szívre. Tehát nem arról van szó, hogy dobjuk ki a régit, mármint a Bibliát, mert az tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, hanem a mi életünkbe a régit el kell hagyni. A régi óembert, a régi természetünket, mert azt nem lehet megjavítani. Bármennyire is próbálkozunk, az nem fog nekünk sikerülni. És ezt nagyon-nagyon nehezen tudja az ember elfogadni. Mert valamilyen szinten egészen biztos, hogy mindannyian szeretjük régi életünket, még akkor is így van ez, hogyha látjuk már a hibáinkat, vagy biblikusanban fogalmazva látjuk már a bűneinket, hogy igen, rossz, igen, ezre az Isten igéje is azt mondja, hogy bűn, de hát azért mégiscsak azt szeretném folytatni, csak hát jobban, majd kijavítom. És az Isten igéje azt mondja a régire, hogy egészen rossz. Azt mondja, hogy nincsen a mi testünkben semmi jó. Ezt nehéz elfogadni, úgy alkudozunk az Istennel is, hogy hát azért nem vagyok ennyire elvetemült. Valamit mindenáron meg akarunk menteni. Hát legalább a jó tulajdonságaimat. Hogy én azért ezt tudom. Ebben ügyes vagyok. Ez jól megy. És amikor kapcsolatba kerülünk az igével, Jézus Krisztussal, akkor elkezdjük így foltozgatni a régit. Felveszünk már jó szokásokat, hívő szokásokat, már eljövünk a templomba, már elővesszük a Bibliát, már nem fekszünk le imádság nélkül, már elkezdek gondolkodni az adakozáson, időm egy részébe már szolgálok, már van olyan bűn, amit megvallottam, megbántam, már alakul, csak hogy a Szentírás egészen újról beszél. Mert a régi nem mehet be az Isten országába, ítélet alatt van. És hogyha a régi életünkbe akarjuk beletölteni az újat, akkor az új el fog folyni. Egy idő után megkopik a szeretet, az első szeretet tüze biztosan megkopik, oda lesz az öröm, Jézus Krisztus nekünk új életet akar adni, új tiszta szívet, fehér ruhát, egy másik bibliai képpel fogalmazva. Azt gondolom, hogy Máté házában, Máté asztalánál már Jézus ült a főhelyen, és nem Máté akart dirigálni, nem Máté akarta megmondani, hogy mi hogy legyen. A régiek elmúltak, íme új jött létre, és az új még köszönő viszonyba sincs a régivel. És hogyha az életünkben Jézus Krisztus kerül a főhelyre, akkor ő fog mindent helyére tenni, ő teszi helyre a régi szokásainkat is, ő teszi helyre a böjtöt is, ő tanít meg minket imádkozni is. Akkor a lélek kezd elvezetni minket mindenre, meg eleveníti az olvasott, hallott igéket. Akkor az lesz a kérdés, amit Pál apostol is feltesz ott a legelején, a Saulból lett Pál, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. És utána maga a lélek tanít meg minket arra, hogy hogyan bőtöljünk, mikor, miben. És lehet, hogy nem egy bőti időszakba fogja ezt mondani nekünk a lélek, azaz nem húsvét előtti 40 napba vesz rá arra, hogy bőtöljünk, hanem lehet, hogy éppen így nyár közepén mond ilyet, vagy bármikor, és azt mondja, hogy igen, ezt vondd meg magadtól, mert nincsen helye, vagy tarts bűnbánatot, vagy igen, azt add oda valamilyen célra az Isten kezébe. A bőjt tulajdonképpen egy eszköz arra, hogy mi általa Jézushoz kerüljünk közelebb. Hogyha valami elvonta róla a figyelmünket, akkor az elkerüljön az útból. A bőjt tehát nem azért van, hogy mi általa jobb keresztjének legyünk, vagy megveregessük a vállunkat, hogy na lám, hát én ezt is meg tudom tenni, már ezt is gyakorlom. Tehát amit Jézus hozott, az nem egy vallásgyakorlat. Hiába hozták meg a zsidók az áldozatokat, hiába gyakorolták a bőtöt, adtak alamizsnát, vagy zarándokoltak el jeruzsálemi templomba, hogyha a szívük távol volt az Istentől, akkor az hiába volt. Hogyha pedig visszatalálunk az Istenhez, ha elkezdünk élni az Isten szeretetében, elkezdünk neki engedelmeskedni szívünk szerint, akkor igazából már a bőtre nincs is szükség. A baj mindig abból származik, hogy mi eltávolodunk Jézustól. És akkor olyan, mintha elvétetett volna tőlünk a vőlegény. A tanítványok életében ez volt a nagypéntek, Krisztus halálának a napja, egy időre nincsen közöttük, hogy azután pedig velük legyen minden napon a világ végezetéig. Az életünkben, hívő életünkben lehetnek olyan szakaszok, amikor úgy néz ki, mintha elvétetett volna tőlünk a vőlegény, mert közben mi megszomorítottuk valamiben őt, vagy nem engedelmeskedtünk neki, és bezárult az ige kapuja, nem halljuk őt, mintha nem lenne velünk, mintha nem vezetne, mintha nem segítene. Na, akkor bátran lehet gyakorolni a bőtöt, bátran lehet gyakorolni a bűnbánatot, az Isten elé való állást, hogy Istenem, miért van ez, hogy nem hallom a hangodat, miért van ez az érzésem, úgymond, bár az érzések minket megcsalnak. És olyan is van, hogy valami más az életünkben, valami szomorúság, ami ránk terhelődik, betegség, ami odáig szorít, hogy igen, még jobban keressem Jézussal való kapcsolatot. Elhisszük-e azt, hogy valóban meg tud újulni az életünk? Elhisszük-e azt, hogy nekünk elsősorban és mindenek előtt erre van szükségünk? Az ördög kísért, és folyamatosan azt fogja súgni, hogy ez lehetetlen. Az ember nem tud megújulni, nem születhetik újra az ember, ha vén. Ez volt Nikodémusnak a mondata. Neked ez nem fog sikerülni, te már annyiszor elbuktál, vagy nem erre van szükséged. Így azt a példázatbeli embert is becsapta az ördög, aki nem fogadta el az új ruhát a mennyegzőbe, és a sajátjába ment be, mert azt gondolta, hogy az elég jó lesz oda. És nem egyszerűen az történt vele, hogy kiutasították a mennyegzőből, hanem úgy írják az evangéliumok a példázatban, hogy összekötözték, és életfogytiglani tömröcre ítélték. Tehát ne gondoljuk azt, hogy a saját igazságunk elég jó, mert az az Istenhez képest hamisság. És az örök életünkről van szó, mert a mi igazságunkkal nem juthatunk be az Isten országába. Minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Mégis sokszor ragaszkodunk hozzá foggal és körömmel, mert a miénk, mert a mi múltunk, de hát abból nem táplálkozhat a hívő életünk. És azt gondolom, hogy mi túl sokat szoktunk foglalkozni a múlttal, hogy mi történt velünk, mi sikerült nekünk, vagy mi nem, vagy mi hogy volt akkor. És a régi félelmek is gyakran felütik a fejüket újonnan, előbukkannak. Azonban ezeket jó lenne elengedni, hogy előre tudjunk tekinteni. Hiszen Jézus Krisztusban nekünk van jövőnk. Lehet reménységünk mindenféle tekintetben. El tudjuk-e mondani azt Pál apostollal együtt, hogy a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Ezért is került lekcióként felolvasásra ez az Ézsaiási szakasz. Ott az Isten kezdett teljesen újat az ő népével, kihozta későbbiekbe a fogságban levő népet, és ők ráállhattak erre az ígéretre. Vagy mi az, amiben megváltoztathatott már minket az Isten régi önmagunkhoz képest? Van, amiben már megváltoztathatott? Vagy még mindig a régit akarjuk élni? Az új csak úgy kezdődhet el, hogyha a régit kárnak és szemétnek ítéljük, amíg ragaszkodunk hozzá, addig csak toldozzuk, foldozzuk, régivel szakítani kell. És nem csak új szívre van szüksége a hívő embernek, hanem folyamatos megújulásra is. Mert mi képesek vagyunk arra, hogy az újba visszacsempészük a régit. Észrevétlenül megy ez, és azután úgy élünk, mintha nem történt volna változás. Megkísérti a hívő embert újra és újra ez a gondolat, és nem törekszünk arra, hogy igen, nekünk naponta megújulásra van szükségünk. Hogy azt mondjuk, hogy hát én már ezt megszoktam, ez már így jó. Vagy miért énekeljünk új éneket, amikor jó volt a régi, ezért is választottam az elején ezt a 96. Zsoltárt, mert ez a Zsoltár arról beszél, hogy új éneket tanít nekünk az Isten. Vagy miért próbálunk ki új módszereket? Ezt már ismerem, nem hagyom el. Járatlan útra nem megyek, mert kockázatos. Miért kezdjek ebbe bele? Hát csak azért, mert ha valamibe az Isten akar előre vinni, akkor ő készíti az utat is, meg adja is hozzá az erőt. Tehát kimozdíthat-e minket az Isten, vihet-e előre, taníthat-e újra, vagy csak a régiekkel akarunk foglalkozni. Hát nem tudom, hogy ez mennyire a fiataloknak a kérdése, el tudom képzelni, hogy már ott is ez előjöhet, de az időseknek biztos kísértése, hogy igen, maradjon minden a régiben, a templom falai között is maradjon minden, hogyha bejövök, akkor ismerős legyen a liturgia, ismerősek legyenek a régi berendezési tárgyak, a régi terítőnek a mintái, és az nem érdekes, hogy közben eltelt az idő, közben a régi már elromlott. Tehát aki nem kész a naponkénti megújulásra, annak egy idő után egész biztos, hogy elszürkül a hívő élete, egyre langyosabb lesz, eltűnik az öröm, a lelkesedés, egyre inkább eltűnik a szeretet, és megjelenik helyette a kritika, a vádolás. A megújulás naponta is úgy megy végbe, mint először, hogy vissza a forráshoz, Jézus Krisztushoz, hogy hozzá kötöm magamat, figyelek a szavára, engedem, hogy a Szentlélek vezessen új utakra is. És csak azért, mert valamit tegnap úgy tettem, nem biztos, hogy ma is ugyanúgy akarja azt velem az Isten. Tehát szabad kérdeznünk újra. Nagyon tetszik Dávid király élettörténetéből ez a momentum, amikor Dávid engedelmes időszakaiba volt, akkor ezt megtalálhatjuk történetről történetre, hogy figyel az Istenre, folyamatos kapcsolatban van vele, és azért, mert valamit már kipróbált egy harcban, hogy az már ott győztes volt, nem akarja ugyanúgy harcolni a következő harcot, hanem odaáll az Isten elé, és kérdezi, hogy így csináljam, hogy csináljam, Istenem. Mert tudja, hogy akkor lesz győzelem, hogyha Istentől kéri el újra, ha újra az Istenre figyel. Mert a rutin az nem azonos az Isten vezetésével, és nem kell, hogy a hagyományok, a szokások határozzanak meg minket, hogy ezt mindig így tettem. Kitaláltunk valamit, akkor azt már jövőre is úgy kell tenni. Sokszor ez ad nekünk biztonságot, mert egyszer működött, de nem biztos, hogy azután is működni fog. Van úgy, hogy egyszerűen fáradtságból megyek rá egy ilyen útra, mert könnyebbnek látszik, mint egy idegen úton elindulni. Biztonságos célba érkezés nekünk egyedül csak Jézus Krisztus tud adni, és hálásak lehetünk érte, hogy vele lehetünk naponkénti élő kapcsolatban, a vőlegénnyel, aki mindig kész lelke által megmondani, megmutatni nekünk azt az utat, amin járjunk. És olyan jó, hogy itt van előttünk a megterített asztal is, és ebben is átélhetjük azt, hogy megújul a hitünk, megújul az életünk. Feleljünk most Istenünk szavára. A 165. dicséretünk 6. versét énekeljük, a lapon rosszul van leírva, de a 165. dicséretünk 6. versét énekeljük, és ez a 6. vers így kezdődik: Jöjj és lakozz bennem. Köszönjük az drága Úr Jézus Krisztus, hogy Te teljesen újat hoztál, amikor megszülettél erre a földre. Köszönjük, hogy nem eltörölted a régit, hanem betöltötted. Köszönjük, hogy új életet akarsz nekünk adni, új szívet, tiszta szívet, veled való élő, személyes kapcsolatot, amin keresztül a Te erőid áradhatnak az életünkbe. Köszönjük azt, drága Urunk, hogy Te mindent megtettél értünk ott a kereszten, hogy nem nekünk kell tenni, csak elfogadhatjuk hálásan a Te kegyelmedet. Kérjük, hogy munkáld ezt a mi szívünkbe, hogy ez az új elkezdődhessen. És bocsásd meg, Urunk, amikor úgy tudunk ragaszkodni a régihez. Bocsásd meg, hogy abban lejjük a mi biztonságunkat, vagy éppen a békességünket. Köszönjük, hogy a biztonság és a békesség forrása is benned van, hogy benned lehetünk elrejtve egészen, hogy akármi is történik körülöttünk, Te vagy a mi Urunk, Te vagy a hatalmas szabadító. Hálát adunk neked, Urunk, hogy ezt élhettük át az elmúlt héten is, a gyerek héten, hogy Te voltál ott velünk, Te voltál a megőrző Úr, Te voltál az, aki mindent kiparancsoltál, még a jó időjárást is minden napra, a békességet, az örömöt, az igéidet. Urunk, Te tartsd meg ezt a kicsi szívekbe, hogy élet fakadjon az egész családjuk számára, akik itt voltak. És Te adj felüdülést a szolgálóknak, pihenést ezután, a hét után. És Urunk, eléd tesszük a következő heteket is, hogy ott is tapasztaljuk meg a Te hűséges, hordozó szeretetedet, hogy belőled élhetünk, hogy Te adsz új életeket, és Te adsz felüdülést, megpihenést magadnál. És eléd visszük, Urunk, a gyászolókat is, azokat a testvéreket, akik az elmúlt két hétben álltak meg a ravatal mellett, hogy ajándékozd meg őket újjal. Olyan nehéz lehet nekik most, hiszen minden még a régiről beszél, elhunyt szerettükről. Urunk, vigasztald őket, és vedd körül őket. Adj nekik reménységet, tovább látást síron, halálon és elmúláson, örökkévaló országot felé, ahol eltűnik a fájdalom és a sóhaj, ahol a Tieid örök örömöt találnak. Urunk, eléd visszük az egyházunkat és gyülekezetünket is. Köszönjük, hogy Te tudod elhozni oda is a megújulást a Te lelked által. Ezért könyörgünk, hogy Te újítsd meg gyülekezeteinket, református egyházunkat. Te adj új embereket is, Urunk, akik rólad beszélnek. Kérjük, hogy áld meg a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket.